Szeretett testvéreim, ige hirdetésem igéje a Lukács írása szerinti evangéliumban van. A 6. fejezetből olvasom a 17., 18. és 19. verset. Azután lement velük Jézus, megállt egy sík helyen, vele együtt tanítványainak nagy sokasága és a nép nagy tömege egész Judeából, Jeruzsálemből, a tenger mellékéről, Tíruszból és Szidonból. Azért jöttek, mint hogy hallgassák őt, és meggyógyuljanak betegségeikből. Akiket tisztátalan lelkek gyötörtek, meggyógyultak. Az egész sokaság igyekezett őt megérinteni, mert erő jött ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Ezek a mondatok nem egy bizonyos konkrét gyógyulási történetet tárnak elénk, hanem az ilyen konkrét történetek egész sorát összegezik, és egy ilyen összegező megállapítást tesznek arra nézve, hogy mit cselekedett Jézus. Hallottuk ezt a szót, hogy jöttek mind, hogy meghallgassák őt és meggyógyuljanak. Igyekeztek mindnyájan megérinteni őt, mert erő származott belőle, és mindenkit meggyógyított. Az evangélistait összegezi Jézus tevékenységét, és kitűnik ebből, hogy igazából két irányban munkálkodott Jézus, két fő foglalkozása volt, ha szabad így mondani. Egyik volt a tanítás, a másik a gyógyítás. Az emberek inkább igényelték volna a gyógyítást. De kitűnik egyéb helyekről is, hogy Jézus a maga igazi küldetését a tanításban látta, sokkal inkább, mint a gyógyításban. Amikor már túlméretezték a gyógyító követeléseket, akkor odébb ment, és elkezdett más helyen tanítani. Tehát tanított, és ráadásul gyógyított is. De tulajdonképpen ezt a kettőt összefoglalhatjuk egybe, és mondhatjuk így, hogy Jézus szemlélete szerint az ember beteg. Súlyosabb szót is használhatunk, halott, beteg. És pedig a bensejében is beteg, szellemében, lelkében is beteg, és érthető módon ennek következtében a teste is erőtlen, ki van szolgáltatva betegségeknek. Tehát igazából mondhatjuk azt, hogy Jézusnak egy funkciója volt, egyfajta tevékenysége volt, gyógyította az ember, de a szónak az átfogó értelmében a beteg embert gyógyította, és mint hogy az ő gondolkodása szerint a lényeg belül volt, az igazi baj belül volt, ezért inkább szellemileg gyógyított, a tanítást gyógyításnak minősítette. Tanítás által a szellemet megvilágosította, a szellem tevékenységét helyre igazította, hitre, Istennel való kapcsolatra segítette az embereket. Tehát a benseinkben is beteg embereket meggyógyította, és aztán ráadásul a külső szférákban is gyógyulások lettek. Úgy szoktam mondani, hogy a modern orvosi tudomány kívülről hatol befelé. Először a pulzust méri, vérnyomást mér, a testet méri, a tüneteket vizsgálja, és onnan hatol beljebb. Jézus módszere fordított volt, először a léte magvában fogta meg az embert, és onnan kifelé jövet gyógyította, és a gyógyításának a külső területe volt az, amikor a testet is gyógyította. De az ő módszere az volt, hogy belülről kifelé. No testvéreim, mint hogy ez a felolvasott ige egy bizonyos összegezést ad Jézus tevékenységéről, arra gondoltam, hogy most én is egy bizonyos összegezést adok Jézusnak a szolgálatáról, mégpedig most, ha már kettőről beszéltünk, csak az egyikről, nem a tanító szolgálatáról mondok el valami összegező tanítást, hanem a gyógyító szolgálatáról. Most nem egy esetet teszek nagyító alá, hanem igyekszem távlatosan Jézus egész gyógyító szolgálatát figyelembe venni, és arról mai nyelven, a mai gondolkozásunkhoz mérten valamit elmondani. Előjáróban valamit arról, hogy mi a különbség a ma és az akkor között, ami mostani tudásunk és az akkori tudás között. Erre nézve az a meggyőződésem, testvéreim, hogy semmivel nem tudunk többet a dolgok lényegéről, mint amit már akkor is tudtak. A mi tudásunkat inkább az jellemzi, hogy tagolt, részletezett a tudásunk, de a dolgok lényegét illetően nem jutottunk túl, sőt, itt-ott inkább elfelejtettünk egyet mást, amit még Jézus korában tudtak az emberek. Elkápráztat minket a tagolt tudás, amikor a technika is bevonult a gyógyászatban, és a technikának a finomodása mind tagoltabb információkat ad a test állapotáról, de ezzel a bonyolódással, tagolódással nincs arányban a gyógyulásnak a gyorsasága és eredményessége. Tehát a lényeget mondom, ebben látom, hogy akkor is tudták a lényeget, körülbelül annyit tudunk ma is, csak ma a részletekben otthonosabban mozgunk. Például akkor is tudták azt, hogy vannak olyan egyszerű betegségek, amiket bizonyos orvosságok, hát akkor mik voltak füvek, gyökerek, egyszerű gyógyászati eljárások. Tehát tudták, hogy vannak egyszerű betegségek, amiket egyszerű orvosságokkal lehet gyógyítani, és vannak bonyolultabb betegségek, amikben a test és a lélek egyaránt beteg, és hát ezeket a bonyolultabb betegségeket nehezebb meggyógyítani. Ennél tovább ma se jutottunk. Ma is megvan ez a kettősség. Vannak egyszerű fiziológiás, fizikai, szomatikus betegségek, amikor nyilvánvalóan a test funkciója valahol megakadt, és ott segíteni kell valamiféle orvosi beavatkozással, ez az egyik eset. Tehát egyre inkább kiderül az, hogy az esetek nagy sokasága bonyolult, mert az egész ember beteg, a test és a lélek valahogy egybefonódva beteg, és éppen ezért a gyógyítás bonyolult, mert nem elég kémiai beavatkozás ahhoz, hogy a betegség eltűnjön, mert a testi tünetek mögött az egész ember beteg. Most testvéreim, ha különbséget teszünk a kettő között, hogy egyszerű szomatikus testi betegség és bonyolult betegség, ahol a testi tünetek mögött az egész ember beteg, ha különbséget teszünk, akkor azt kell mondani, hogy Jézus inkább ezeket az eseteket gyógyította. Ezeket a bonyolult eseteket. Lukásról azt mondja a hagyomány, hogy orvos volt, és tényleg a kifejezéseiben van valami olyan precizitás, ami a többieknél nem annyira érezhető. Tehát persze ő is az akkori terminológiával, az akkori szóhasználattal élt, és nagyon érdekes, hogy Lukács így mondja, hogy akiket tisztátalan lelkek gyötörtek, meggyógyultak. Tisztátalan lelkek gyötörtek. Hát meggyőződésem szerint ez a kifejezés, hogy azok gyógyultak meg Jézus közelében, akiket tisztátalan lelkek gyötörtek, ez az, amit ma így mond az orvosi tudomány, hogy pszichoszomatikus betegek. Ezt a kifejezést jegyezzük meg, ha eddig nem tanultuk, nem értettük, pszichoszomatikus, a psziché, a lélek, a szóma, a test. A pszichoszomatikus betegség azt jelenti, hogy mindenestül beteg, testestül, lelkestül, az egész ember beteg. És hát ezt akkoriban is érzékelték, hogy itt nem egyszerűen testről van szó, itt bonyolultabb a dolog, és erre mondották azt, hogy tisztátalan lelkek kínozzák az ilyeneket. Tényleg, tisztátalan lelki erők vették hatalmukba az egész embert, és beteg a lélek, és beteg a test, pszichoszomatikus betegség. Mondom, az orvosi tudománynak a fejlődése, mennyire kívülről, messziről, figyelemmel tudom kísérni, az, hogy egyre több és több betegről derül ki, hogy jön testi tünetekkel, és mögötte az egész ember beteg. És ha az orvos szemlélete csak testiekre korlátozódik, és nagy ágyúval lövi a testi tüneteket, akkor se jut semmire, ha mögötte az egész ember beteg. Eltüntetnek bizonyos testi tüneteket, és úgy tűnik, mintha gyógyulna, és holnap után másuk jelentkezik, másuk jön ki ugyan az a komplex betegség, és így tovább. Tehát a mai orvosi tudomány afelé halad, hogy vegyük csak figyelembe az egész ember betegségét. Egy testi panasszal, mondjuk magas vérnyomással jön valaki, annak nagy háttere van, és azt a hátteret is próbáljuk föltárni, és ami a háttérből emeli a vérnyomást, hogy szoktuk mondani, a pumpa fölmegy benne, ami a pumpát fölnyomja benne, azt próbáljuk kiiktatni, mert különben hiába adagoljuk neki nagyobb és nagyobb mértékben a vérnyomás csökkentő kémikáliákat, attól nem fog meggyógyulni. Tehát pszichoszomatikus betegségek tömkelegében élünk. Az emberek erről még keveset tudnak, az orvosok gondolkodásában egyre inkább hatalmasodik, erősödik ez a szemlélet, hogy nem elég a testi tüneteket, az egész embert kell munkába venni, az egész embert kell gyógyítani. Nos, testvéreim, amikor Lukács azt mondja, összegezve a dolgokat, hogy akiket tisztátalan lelkek gyötörtek, meggyógyultak, ez az én modern szemléletemben azt jelenti, hogy Jézus elsősorban pszichoszomatikus embereket gyógyított. Amikor például valakinek azt mondta, hogy megbocsáttattak a te bűneid, kelj fel és menj haza, ez pszichoszomatikus kezelés volt, ott ragadta meg az embert, ahol igazán fáj neki az élet, meggyógyult belülről a bűnbocsánat örömében, és ez az öröm kisugárzott a testére is. Tehát van pszichoszomatikus betegség, az egyik klasszikus példa, felejtetetlen példa, hiszen a közelembe zajlott le, átjött annak idején Erdélyből Makkai Sándor, erdélyi püspök, neves író, szépíró, regényíró. Átjött, és amikor átjött a 1940-es évek végén, átvette a magyar református egyház missziói munkáit. Nagyszobás felgondolásai voltak az egyház missziójáról, presbiterek, gyerekek, asszonyok, fiatalok, nagy missziói munkaközösség volt, emlékszem, én is egyik munkása voltam, és nagy lendülettel indultunk, és akkor jött a lehetetlen ülés, 1950, 51, 52, és Makkai Sándor átélte azt, hogy összeomlott minden, nem megy, nem lehet. Akkor lelkébe kimondta, de bizalmas körben szó szerint is kimondotta, hogy nem akarok élni. Most már nincs értelme azért, nem akarok élni. És amikor Makkai Sándor kimondotta ezt, hogy nem akarok élni, akkor egy fél éven belül meghalt. Jó, lehet semmiféle betegség nem kínoszta, semmiféle indoka nem volt a halálnak. Pszichoszomatikus halál. Lelkébe föladta, hogy nincs értelme, meg akarok halni. És ez az akarat lebonyolódott egy fél év alatt. Én biztos vagyok felőle, hogyha odalépett volna az ágya mellé, a halála előtt két nappal Jézus, és azt mondta volna, hogy te Sándor fiam, kelj föl és élj tovább, akarj élni. Állítom, hogy abban a pillanatban Makkai Sándor fölállt volna, és mint egészséges ember élt volna tovább. Itt van valahol Jézusnak a gyógyító hatalma, és nagyon örültem, amikor az egyik orvos tudós kimondotta ezt, hogy nem csak pszichoszomatikus betegségek vannak, hanem van pszichoszomatikus egészség is. Ez az egyszerű gondolat, de vadonat új gondolat, és érdemes lenne elterjeszteni. A pszichoszomatikus betegség azt jelenti, hogy a lélek megbetegedett, és azt mondja, nem akarok élni, és a szervezet lebonyolítja a halált. Ez a pszichoszomatikus folyamat, betegség folyamat. De van pszichoszomatikus egészség is. Az illető, akitől olvastam ezt a gondolatot, az Goethét idézi. Tényleg megdöbbentő eset, Goethe esete. 1832-ben, március 22-én halt meg Goethe. Előtte 7 éven át írta a Faust második fogalmazását. 7 éven át írta, amikor meghalt, 83 éves volt Goethe. 7 éven át írta, és ez az orvos, aki az ügyet nyilván megvizsgálta, nem csak irodalmi, hanem orvosi szempontból, azt mondja, hogy biológiailag már érett volt az előző években Goethe a halálra. De nem halhatott meg, mert be akarta fejezni a Faustot. 7 éven át dolgozott, 1832. január valamelyik napján befejezte, így mondják, egy zsinórral összefűzte a kéziratot, pecsétet ütött rá január közepén, és március 22-én meghalt. Pszichoszomatikus egészség tartotta őt éveken át. Hát ezt ismerik ezt a közmondást, hogy nem érek rá meghalni. Nem lehet meghalni, mert annyi tennivalóm van, olyan fontos feladataim vannak. Saját emlékeimből is egy szerény példát hozzak. Teológus diák voltam, harmadéves diák voltam, szeptember vége volt, elkezdődött már az iskola év. Otthon feküdtem szövődményes influenzába, lázasan csurgott a verejték rólam. Beállított egyszer csak egy diáktársam, hogy te Jóska, ösztöndíjat kaptál Németországba, de már késő van. Ha egy héten belül ott kín elfoglalod a helyedet, akkor ki ez az ösztöndíj, ha nem, akkor már nem adják ki. Én pedig ott feküdtem szövődményes influenzám nagy lázzal. Abban a pillanatban kiugrottam az ágyból, fölkeltem, és 6 nap múlva ott voltam kín Németországba. Pszichoszomatikus egészség. Egy jó hír. A számomra akkor az volt a jó hír, hogy ember egy évre szóló ösztöndíjat kap, de csak akkor, ha egy héten belül ott leszel. És ott voltam, egy héten belül. Testvérek, itt van valami titok, amit elfelejtettünk. Mi igézetelt vagyunk a tablettáknak, meg a műszereknek, meg a zárójelentéseknek, meg a diagnózisoknak. És valamit elfelejtünk eközben. Elfelejtjük ezt a negatív dolgot, hogy pszichoszomatikus betegség, és elfelejtjük ezt a pozitív dolgot, hogy pszichoszomatikus egészség. Egy jó hír meggyógyítja az embereket, mint ahogy mondom, saját tapasztalatomból tudom. Egy pillanat alatt eltűnt a betegség, egy jó hír, egy mellbeverő, egy komoly jó hír hatására egy pillanatra fölkeltem, és nyoma se volt többé láznak, betegségnek, és teljes egészségbe mentem ki, és meg se környékezett egy éven át a betegség. Testvéreim, ezen a gondolat meneten kell közelednünk Jézushoz. Főként pszichoszomatikus betegeket gyógyított, és ezzel a titokzatos erővel, hogy neki valami jó híre, valami mondani valója volt, valami evangéliuma volt, ami nem szó volt, nem dogma volt, nem doktrina volt, hanem a szavak éppen csak edényei voltak, szűkös edényei a túláradó tartalomnak. Amikor azt mondta, hogy megbocsáttattak a te vétkeid, akkor nem valami egyházi ceremóniát csinál, hanem akkor hatalmasan áradt ezeken a szavakon át az isteni valóság, az isteni elem, az isteni sugárzás is. Abban a pillanatban fölkelt és ment haza a beteg. Valahol itt látom Jézus gyógyító tevékenységének a titkát. Testvérem, hogy van olyan erő, amit mi elhanyagoltunk, elveszítettünk. A figyelmünket másfelé fordítjuk, az igézet a testre, a kémiai szerekre, tablettákra rögzíti a váradalmainkat, reményeinket, félelmeinket. És ezért ez a fajta erő, ami Jézusban jött, ez valahogy úgy elmegy fölöttünk. Nem tudunk betagolódni ebbe. És itt még egy fontos gondolatot mondtam azt, hogy nem tudunk újat, mi csak tagoltabban tudjuk azt, amit már régiek is tudtak. Most idézem, ami hazánk fiát külföldre, Londonba szakadt hazánk fiát, Bálint Mihály, aki nemzetközi tekintély, és ennek a Bálint Mihálynak a kutatásaiból egy rendkívül egyszerű, érdekes mondat született. Azt mondotta Bálint Mihály, hogy amikor orvoslásról, gyógyulásról, gyógyításról, gyógyszerekről van szó, akkor ő így mondotta, hogy az első számú orvosság maga az orvos. Az orvos személye, szuggesztív, meggyőző, bizalmat ébresztő, gyógyító sugárzása. Bálint Mihály, hogy úgy mondjam, tudományos vizsgálatokkal bizonyított ezt, amit már nyilván tudta 2000 évvel ezelőtt. Az első számú orvosság maga az orvos. És ez a mi számunkra azt jelenti, hogy az első számú orvosság maga Jézus Krisztus személye, ami hitünk szerint él, közöttünk van hatalmas orvos, áldott barát, hűséges pásztor, üdvözítő Jézus, az ő személye, az első számú gyógyító tényező. És hát itt vizsgázunk hitből, hitetlenségből, hogy igen, visszautaljuk őt a nagy arckép csarnokba, történelemnek voltak kiemelkedő személyiségei, tiszteletre méltó hősei, egy ezek közül Jézus, igen, a régi világban 2000 éve ezelőtt volt. Ez a modern hozzáállás, és ettől nem gyógyulunk, mert ilyen nagy okosok lettünk. Ezzel szemben lehet azt mondani, hogy Jézus Krisztusban, mint egy fókuszpontban, a nagyító lencsének a fókuszában, Jézus személyében összpontosultak az Isten sugárzásnak a gyógyító erői, és a Jézus Krisztus nevének a segítségül hívásával magunkra fordíthatjuk ezeket a gyógyító erőket a Jézus Krisztusban való hit által, igenis lehet rendkívüli gyógyító erőket venni. Tehát ezek a bizonyos anonim gyógyító erők, amelyek itt vannak ebben a világban, ezek Jézusban összegeződnek, koncentrálódnak, megszólíthatóvá lesznek, átvehetővé lesznek. Így kell érteni azt, hogy hit által való gyógyulás. Tehát nem arra az, hogy én hit által fölgerjesztem önmagamat, hanem a hit általi gyógyulás az azt jelenti, hogy oda koncentrálom minden képességemet, meditatív, szellemi, gondolkozó, akaró képességemet, imádkozó akarásomat, mind oda koncentrálom Jézusra, hogy a benne összegeződött isteni gyógyító sugárzás átjárja az én beteg életemet. Aztán még vissza egy kicsit ehhez a különös kifejezéshez, hogy tisztátalan lelkek gyötörték őket, és Jézus közelében meggyógyultak. Démonizmus. Ez is egyike a fogalmaknak, amikkel nem tudunk mit kezdeni manapság. Démoni erők. Vannak ilyen démoni erők. Hát testvéreim, ezt is lehet lebontani nagyon egyszerűvé, és akkor mindjárt kézzel fogható lesz az igazság. Ezt minden orvos, de minden családtag megfigyelheti. Én számtalan esetben megfigyeltem azt, hogy két dolog között kell különbséget tenni egy-egy beteg esetében. Az egyik maga, mondjuk így, az objektív, a valóságos betegség, ami van. A másik az azt körülvevő félelem, a riadság, a halál rémülete. És ez a rémület a konkrét, objektív betegségre rá épülő rémület, ez szerintem a démonizmusa a betegségnek. És az orvos ezzel nem tud mit csinálni, az orvos a tüneteket gyógyítja, és akkor megveregeti a vált, hogy tessék csak bízni, meg fog gyógyulni. Vannak ilyen biztató szavai, amelyek már nem a közvetlen gyógyászat, hanem inkább a pszichiátria területére tartoznak. Mert az orvos is érzékeli azt, hogy egyfelől van egy betegség folyamat, és másfelől egy pszichés folyamat, egy rémület, egy megrémülés, egy föladás, hogy jaj, most már nekem végem van, ez most már halálos. Ez a démonizmusa a betegségnek. Az egyik történetben olvastuk azt, hogy egy asszonyon a betegség lelke volt. Ezt is Lukács mondja, érdekes, hogy nem csak beteg volt, hanem a betegségen föl a betegség lelke, lelkülete, rémülete is ott volt. Tessék egy kicsit befele nézni, a legutóbbi betegségünkre emlékezzünk. Van egy tünet, és akkor jaj, akkor ez rák, jaj, akkor ez gyógyíthatatlan, jaj, akkor nekem végem. Itt van a betegség démonizmusa. Itt van Jézus Krisztusnak nagyon aktuális, nagyon konkrét szerepe és lehetősége. Magunkat rettenetesen megszegényítjük, amikor nem vesszük észre, hogy betegség plusz démonizmus körülötte. És kiáltani kell Jézus az Uram, a démonizmusát vedd le a dolognak. Akkor már mindjárt megkönnyítem az orvos dolgát, aki az objektív, a konkrét betegséget gyógyíthatja, onnan kezdve gyógyíthatja. Ha Jézus leveszi a démonizmusát a betegségnek. Emlékeztek erre, hogy milyen egyszerű betegségek, miféle képzeteket, rémképeket ébresztenek bennünk, és hogy milyen súlyossá teszik ezek a rémképek az objektív betegséget. Tehát igenis, az az igazság, hogy tisztátalan lelkek gyötörnek minket. Igenis, modernül más szavakat mondunk, de a jelenség, a tünet ugyanaz. Betegség plusz rárakódó démonizmus. És Jézusnak itt volt, és van, a mai napig is van csodálatos gyógyító hatalma. És még csak ennyit tehát befejezésről, hogy hitáltal. Most egy nagyon érdekes problémát vetek föl még utolsó gondolatnak, testvéreim, hitáltal. Az az igazság, hogy sokan dicsekszenek hitáltal való gyógyulásokkal, de az nagyrészt önszuggesztió, tömegszuggesztió, de néhány esetben ténylegesen vannak hitáltal való csodálatos gyógyulások, sokkal kevesebb, mint amennyivel dicsekszenek, de van ilyen. Na most, hogyha ezeket az eseteket kicsit közelebből megvizsgáljuk, egy döbbenetes statisztika tárul elénk. Nevezetesen, hogy most az egész földkerekségre nézzünk. Egyszerű emberek, színesbőrűek, indonézek, stb. Adataink vannak erre nézve. Ezeknek a körébe feltűnően több a valóságos hitáltali gyógyulás, mint a mondjuk a fehérbőrű, a nyugati kultúra körében. Feltűnően több ott, mint itt mi közöttünk. Mi ennek a magyarázata? Hát az mondjuk így, hogy hát mert ők egyszerű emberek, kiszékenyek, könnyebben hisznek, ők úgy veszik, hát mi már okosak vagyunk. Hát sajnos tényleg valahol itt van az igazság, testvéreim. állítólag mi a nagyon okosok lettünk. Egészségügyi kultúráltságunk van, tudjuk tagolni a dolgokat, tüneteket helyükre tenni, és így tovább. Állítólag mi okosabbak vagyunk, és úgy tűnik, hogy a kevésbé okos az könnyebben gyógyul, jól lehet, annak is lehet pszichoszomatikus betegsége. A nagyon okos ember nehezen gyógyul, ugyancsak a pszichoszomatikus betegségekből. Hát esélyem, hogyha ebben jobban belegondolunk, itt valami tragédia van. Itt valami tragédia van, hogy tudnék, vannak ezek a gyógyító erők, Istennek a gyógyító erő, és azok személyválogatás nélkül mindenkire érvényesek. De úgy tűnik, hogy az ember maga kiszűri magát a lehetőségek világából, és maradnak az egyszerű emberek, és azok hitáltal veszik ezeket az erőket, mi meg nem vesszük. Mert okosok vagyunk, olyan okosok vagyunk, hogy minket nem lehet már meggyógyítani. Ez bizony teszi, hogy magamtól kezdve mondom, rejátok, nézze, minél okosabb valaki, annál inkább érvényes ez, hogy okosok vagyunk. És az okosság gyakorlatilag azt jelenti, hogy bizonyos állításoknak az igézete alatt vagyunk. Egy bizonyos természettudományosnak mondott műveltségnek az igézete alatt vagyunk, ami azt jelenti, hogy az anyagnak az igézete alatt vagyunk. Anyagi folyamatok, okokozati összefüggések, egyszerű kémiai folyamatokat tudunk, és ezeknek az igézete alatt vagyunk, és annyira az igézete alatt vagyunk, hogy kizárjuk ezeken túllevő erőknek az áramlását és a gyógyító hatalmát. Annyira okosok vagyunk, hogy az okosságunk ez igazán ostobákká minket. Ez egy fontos mondat, és ezt próbáljuk alázatosan elfogadni. Olyan okosok lettünk, hogy ezért nem tudunk már gyógyulni. Igazából az okosságunk egy bénító erővé lett számunkra. És talán valahol itt van jó értelemben Jézusnak a szava, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kicsi gyermekek, semmiképpen nem mentek be. És ezt merem így mondani, ha olyanok nem lesztek, mint a kicsi gyermekek, semmiképpen nem tudtok hitáltal gyógyulni. Na most testvérem, itt vigyázni kell, ez nem azt jelenti, hogy visszafele menjünk a primitívség felé, a mostani szellemi tagoltságunkból, hanem inkább azt jelenti, hogy lássuk be, hogy ez az egész nagy okosságunk, egy rettentő korlátolt okosság, egy rettentő haszontalan okosság, gyilkos okosság. És innen, hát nem visszafele kellene menni, hanem előre menni. Tovább menni, hogy jó, hát ez van, tényleg kémiai szerek ezt hatják, úgy hatnak, ez igaz. De tovább kellene menni, hogy az élet több ennél, ami a kémiai folyamatok világa. Több az élet ennél. És bizony mondom nektek, testvérem, hogyha az okosságotok szintjén megállotok, vagy az okosságotokat még különféle népszerű orvosi szakkönyvekkel bővítitek, magatok zárjátok ki magatokat a Jézus Krisztus gyógyító hatalmából. Tehát itt a tennivaló az, hogy igen, tisztelettel, tudomásul vegyük azt, amit a műszerek, a kémiai folyamatok világában tanítanak, ezt tisztelettel, tudomásul vegyük, ez van, és azt mondani, hogy ám, de több az élet ennél. Ám, de több erő van, másfajta erők is vannak. És itt tényleg gyermeki odaadással azt mondani, hogy Istenem, köszönöm, én mindazt már kipróbáltam, amit a kémiai világban adhatnak nekem. Köszönöm, hatnak, nem hatnak, de úgy tűnik, hogy az életemmel valami mélyebb szinten van baj, és ott kérek tőle kezelést. Adj nékem lelket, szent lelket, isteni erőt, és azzal gyógyíts. Valaki egyszer úgy mondotta, hogy első naivitás és második naivitás. ezek a színesbőrök, indonézek, afrikaiak, négerek, ezek, akik ténylegesen tudnak kitáltal gyógyulni, az első naivitás világában vannak. Mit tudnak ők műszerekről és kémiai és orvosi és gyógyászati folyamatokról, eljárások, semmi. Gyermeki naivitással hisznek Jézusban, az első naivitás világa. Ebből mi már kijöttünk, és ide nem tudunk visszamenni. De jól mondta az illető, hogy van második naivitás. Mi a két naivitás között az állítólagos tudás, tudákosság világában élünk. Innen előre kellene menni a második naivitás világa felé, amikor azt mondjuk, hogy mindazt tudom, amit tudok, de tudom azt is, hogy alig tudok valamit. A dolgok egészéből csak egy egészen icipici részt tudok, és a többit nem tudom. És belevetem magam ebbe a nem tudom több világba, úgyhogy Jézus Krisztus, aki ennek a nem tudom több világnak a mestere vagy, csodálatos orvosa vagy, gyógyíts engem egész valómban. Valahogy így tudom összefoglalni Jézusnak a gyógyító tevékenységét. Tehát nem hátrafele kell menni a babonás hiszékenység világába, hanem tisztelettel helyére rakni a tudásunkat, és utána kimondani, hogy milyen tudatlanság ez a tudás az egész valósághoz képest. És jaj nekünk, hogyha a tudás címén kizárjuk a tudáson túli valóságokat, a Jézus Krisztus, aki tudható is, de az igazi mi volt a tudáson túli tudás, és ezt nevezi hitnek a Biblia, és áldott az ember, aki a tudásán túli tudásra, a Jézus Krisztus iránti bizalomra megnyílik, és azt mondja, jöjj Uram Jézus, egy szót mondj, csak megérintelek téged hitemmel, csak a közeledbe férközöm, és már is érzem a gyógyító erőt áradását. Áldjon meg Isten minket, hogy gyere előre a második naivitás világába, a tudáson túli tudásoknak, átéréseknek a világába menjünk, ott lehet megélni Jézus Krisztus gyógyító hatalmát. Amen.